Dávid Ibolya, a Magyar Demokrata Fórum elnöke, az Inforádió arénája vendége. Úgy tudom, hogy a jövő héten mutatják be a választási programot, utána hetenként, témánként fognak kampányolni. Igaz-e? És ha igen, akkor mivel kezdik?
Igen. A Magyar Demokrata Fórum választási programjának az alapját a Normális Magyarországért program jelenti. Ez a programunk bemutatkozott az európai parlamenti képviselőválasztáson, és relatív sikereket is hozott számunkra. Ez egy olyan programot fogalmazott meg, ami a közéleti zsákutcánkból való kijutásnak néhány elemét fogalmazta meg. Túl azon, hogy változtatni kellene a politikai szándékokon, változtatni kellene azon a hozzáálláson, hogy nem lehet 4 éves ciklusokba gyömöszölni az emberek életet, tehát meg kell teremteni azokat a műhelyi munkákat, amelyik lehetővé teszik azt, hogy ciklusokat átívelő módon lehessen programokat alkotni. Akár arról, hogy mi a 21. században az állam szerepe, ilyen műhelyek megalkotására tettünk javaslatot, plusz még arra is, hogy egy ország nem létezhet nemzeti összefogás nélkül, ehhez pedig szükségeltetne az a fajta nemzeti minimum, amiben éppen kormányon lévők és ellenzékben lévők egyetértenek, hogy kormányok jöhetnek, mehetnek, de egy ország szempontjából tamu téma. Családtámogatás, szegénység és nagyon sok minden tartozik ebben a körben. Sajnos nem volt ennek a politikai élet szereplői részéről visszhangja ennek a programnak.
Az utóbbi időben, bocsásson meg, mintha volna, mert hallottam én már nemzeti minimum kijelentést, szocialista részről nemzeti garanciatörvény kijelentést a Fidesz oldaláról, és ez mind, minthogyha ugyanezt az összefogást óhajtaná, csak kicsit később, tehát a Magyar Demokrata Fórum kívánta.
Így van. A Magyar Demokrata Fórum monomániás módon 7-8 éve tesz és mondja ezeket az egyébként hosszú távon megvalósításra való javaslatokat, mert ez áll a nemzet érdekében. Hosszú ideig úgy gondoltam, hogy ez betonra szórt mag, mert a pártok vagy elutasították, vagy nem reagáltak rá. Most pedig azt látom, hogy valóban élnek retorika szintjén ezekkel az eszközökkel, de amikor el kell jutnunk oda, hogy egy 4 pártira meghívjuk a parlamenti pártokat, és ott komolyan kellene ezekről a kérdésekről beszélni, akkor az az érzésem, hogy a 2 nagy párt sokkal inkább PR-fogásnak tartja ezt, és 1 perc alatt elmondja, hogy miért nem járható út ez. Szomorú ez számomra, hogy ez a fajta ócska politikai szerepjátszás, ez a miért politikai haszonszerzés olyannyira mindent ural, hogy valóban nem lehet Magyarországon, például egy nemzeti fejlesztési terv kapcsán, ami mindannyiunk közös jövőjét jelenti, függetlenül, hogy ki van ellenzékben, ki van kormányon. Ennek az országnak az lenne az érdeke, ami készen állnánk egy olyan nemzeti fejlesztési tervvel, amelyben az átalakulásunknak tőkesúlyt tudunk adni. Meg tudjuk mondani, hogy mihez kell rendelni az európai pénzeket, a hazai pénzforrásokat, hogy innen el tudjunk jutni odáig, hogy egy nemzeti közös célt ki tudjunk tűzni. Nem vagyunk mi nagyhatalom, és nincsenek természeti kincseink. Mi magyarok nagyon a fejlesztés tekintetében nagyon jól tennénk, hogyha az emberi forrásokra, a humán forrásokra építenénk.
A nemzeti fejlesztési terv tervezetében, a másodikban ezek a célok benne vannak, és a nemzeti fejlesztési tervvel kapcsolatban azért volt egyeztetési folyamat, ha messze nem is tökéletes.
Messze nem tökéletes, és az a nemzeti fejlesztési terv, amely egyszerre egyenrangú célként tűzi ki azt, hogy befektetés a környezetbe, befektetés a gazdaságba és befektetés az emberbe, ez pontosan azt jelenti, hogy sokat markol és keveset fog. Hogy honnan akarunk eljutni hova, az sokkal szűkebben kellene meghatározni. Voltak olyan országok, ahol 1 vagy 2 területre koncentráltak, például íreket szokták legtöbbször emlegetni, vagy akár a finneket is, amikor meg tudták határozni és nagy lendületet adni az átalakulásuknak, aki mindenkinek akar adni, gazdaságban, környezetben, emberbe, befektetésbe, az szétaprózza a pénzt, és 5 év múlva is ugyanott leszünk, ahol vagyunk most. És ez az, amiben ugyan látszólag megvolt az egyeztetés, viszont valós politikai szándék hiányában, ahol tényleg az vezérelte volna a feleket, hogy az előttünk álló feladatok megoldása érdekében tárgyalnunk, ha eljutni egy tisztességes egyeztető fázisba, ahol kompromisszumokat lehet kötni, ahol látszik azt, hogy eredménye vagy megoldása ennek a tárgyalási sorozatnak. Na, ez nem volt. itt a viták megtörténtek, mindenki elmondta a magáét, a maga igazságát, de hogy ezekből az igazságokból hogyan lehetne egy kompromisszumos programot megfogalmazni, erre már lett sem volt.
De gondolom nem a nemzeti fejlesztési terv részletkérdéseikkel kezdik a választási program ismertetését, hanem amennyire én tudom, akkor az egészségügyel, mint érzékeny területtel, így van?
Ennek a programnak ezért is mondtam el, a Normális Magyarországért program az alapja, mert minden aktuális még abból, amit 2 éve megfogalmaztunk, és ezt a következő ciklusban remélem, hogy meg is tudjuk valósítani. Ugyanakkor erre a programra ráépítettünk egy korszerű konzervatív gazdaságpolitikát. Ennek a gazdaságpolitikának a legfontosabb elemei csak címszószerűen egy teljesítményelvű Magyarországot akarunk. Egy olyan országot, ahol aki többet dolgozik, az többet tudjon keresni, és csökkenjenek az elvonások Magyarországon, úgy a vállalkozásoktól, mint az adózóktól. Nem volt egy szerencsés gyakorlat az elmúlt 8 évben sem az, hogy nagyok az elvonások, bekerül a politika boszorkánykonyhájába az elvonások egy jó része, és aztán mindenféle politikai ízlésnek, igénynek megfelelően újra elosztásra kerül. És ha a Fidesz nyeri meg a választást, akkor Debrecenben lesz kibélelve az önkormányzat, ha meg a szocialisták, akkor Pécset lesz kibélelve az önkormányzat. Hogy ne lehessen ezeket a hatalmi játékokat megtenni, annak is nagyon egészséges eszköz, hogy több pénz maradjon az adózónál, több pénz maradjon a vállalkozónál.
Ezt mint a szabad demokraták mondták volna először, hagyjuk a pénzt az emberek zsebébe.
Hát a valódi konzervatív politika egyébként erre épít. Arra épít, hogy a magáról gondoskodni képes és tudó ember az, akire rá lehet építeni egy ország derékhadát, akire azt szokták mondani, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít. Ez egy kemény konzervatív politika, amelyhez még a törvényesség és a rendteremtés eleme is hozzá párosul, és ezzel már azért elég messze vagyunk attól, amit a liberálisok ebben hirdek. Meghirdettük azt is egyébként, hogy az elkövetkező időszakban ez az újraelosztás elleni fokozatos leépítést szeretnénk elérni, és ennek az első állomása az egy kulcsos személyi jövedelemadó.
Milyen kulcsa?
Mi 18%-kal számoltunk a személyi jövedelemadónál. Végeztemzéseket is elég furcsa eredményre jutottunk az elemzéseinkkel. Amíg a retorika szintjén el kell mondani, hogy mi az előnye az egykulcsos adónak, díjazza a teljesítményt, hozzájárul ahhoz, hogy kifehéredjen a gazdaság, és ez így volt egyébként az összes olyan országban, ahol bevezették az egykulcsos adót, serkenti a gazdasági növekedést, mert befektetőket vonz, és erre például a szlovák példa nagyon jó példa volt, hány hazai vállalkozás helyezte át az anyaközpontját Szlovákiába, hogy egyébként még a dolgozók is ott tudják felvenni a fizetésüket, hiszen ott egy kulcsos 19%-os személyi jövedelemadó van. Ugyanakkor segíti ez a versenyképességünket, biztosan csökkenti a bürokrácia költségét, kevesebbet kell az államnak a hivatalra is fordítani, hogyha ennyivel egyszerűbb, átláthatóbb a rendszer, persze törvényességre is ösztökél. És itt a számításaink szerint az egységes 18%-os személyi jövedelemadó kulcs, az körülbelül jelentene 220-230 milliárd forint kiesést abban a körben, folyamatosan egy év alatt. Ez az, amit úgy körülbelül lehet mérni. Azt azonban nem lehet mérni, hogy ez idő alatt hány vállalkozás lenne az, amelyik egyébként élne azzal, hogy szeret nyugodtan aludni, szeret törvényesen eljárni, és ha nem kell, csalja az adót, hogy hány olyan vállalkozás lenne, amelyik egyébként fizeti az adót. Pontosan a szlovák példa bizonyította azt, hogy ott is elég nagy kockázattal indultak neki az egykulcsos személyi jövedelemadónak, és aztán végül több bevétel folyt be, mint korábban a több kulcsosból.
De lehetne vezetni? Szeptemberre le kéne tenni egy jó konvergencia programot, ami a hiányt jól rendezi. Ha itt 200 milliárdos kiesésekkel kezdenek el számolni, tegyük fel, hogy az önök programja valósul meg, akkor abból annyira sem lesz semmi, mint amennyire most úgy látszik, hogy nem lesz belőle semmi.
Ez az a program, ami egyébként nem csak a szlovák példát emlegetne, mert ez a határon túl van, de kockázat nélkül egyébként nem lesz előrelépés. Egy kockázatos vállalkozás volt, és az ellenzék részéről nem is kísérte nagy öröm az EVA bevezetését. Az EVA bevezetése azonban mégiscsak azt bizonyította, hogy ugrásszerűen megnőtt azoknak az adózóknak a száma, akik elkezdték fizetni az EVA-t. Magyarul mi sem szeretünk adót csalni, meglopni.
Ugrásszerűen megnőtt azoknak a száma, akik az EVA-ban tapasztalt, most már megszüntetett kiskapuk miatt választották az EVA-t.
De még mindig ott maradtak, és még mindig jelentősen nagyobb a bevétel, mint amit csak álmodni is lehetett volna. Tehát miután itt nem arról van szó, hogy az egyik napról a másik napra ekkora költségvetési kiesése lenne a büdzsének, itt arról van szó, hogy egy évre elhúzódóan vállal a kormányzat és mindenki egy kockázatot, hogy ugyan egyik oldalról feltételezzük, hogy kb. 220-230 milliárddal csökken a személyi jövedelemadó, mert a 36%-osok átkerülnek 18%-os kulcsba. Ugyanakkor azt nem lehet felmérni ma, hogy ez mennyire ösztökéli azokat, akik eddig egy forintot sem fizettek, kibújtak, akik offshore-re, akik magukat adott esetben minimálbéren jelentették be, és a sort folytathatnám, zsebből fizetnek számtalan vállalkozásnál, hogy mekkora szívó hatása lenne arra, hogy ők viszont szeretnék magukat kifehéríteni és rendesen adót fizetni. Én az EVA tapasztalata alapján, meg a szlovák, meg a román példa, meg néhány balti állam példája alapján azt mondom, hogy ebben van a jövő útja. Én azzal egyetértek, hogy nagyon fontos az, hogy szeptember 1-i programjaikat is megismertessék a pártok, hogy hogyan szeretnék azt elérni, hogy Magyarországon 3% alá essen 2008. január 1-én az a mérhetetlen államháztartási hiány, amivel most szembe kell néznünk. Én azt látom, hogyha ezt az egykulcsos személyi jövedelemadót 2007-től bevezetjük, akkor 2007 végére, 2008 elejére biztonszámolhatunk arra, hogy legalább annyi bevételt jelent majd az egykulcsos személyi jövedelemadó, mint a többkulcsos jelenlegi, és amit a szlovák példában láttunk még, egyszerűen pszichésen hatott jól az emberekre. Jobbkedvűek, törvénytisztelőbbek, és valahogy úgy érzik, hogy nagyobb bizalommal van az állam irántuk, és ezért ők nagyobb bizalommal élnek vissza. Nagyon furcsa összehasonlítani egyébként azt a lendületes lelkesedést, amit az ember most érez Szlovákiában, azzal a kicsit apatikus helyzettel, amit az ember itthon érez.
Hírek után innen folytatjuk. Dávid Ibolya, a Magyar Demokrata Fórum elnöke, az Aréna vendége.